Köszöntöm a hallgatókat! Úgy tűnik, abban egyetértenek az ingatlanos szakemberek, hogy 2023 ingatlanpiaci mélyrepülés volt. A következő percekben több más mellett arról is megkérdezem vendégemet, hogy elérte-e már a mélypontját az ingatlanpiac, és arról is beszélünk majd, hogy mit vehetünk Budapesten az egyre kevesebbet érő pénzünkből. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És itt van a vonalban Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszöntöm a hallgatókat is!
Te hogy látod, mennyire érte már el a mélypontot az ingatlanpiac, és megtörtént-e már a visszapattanás, vagy éppen az oldalazás látszik-e a piacon?
Az a helyzet, azt gondoljuk, hogy túl vagyunk a mélyponton, de igazából nyilván ezt megállapítani általában utólag tudjuk, amikor már túl vagyunk egy időszakon, hogy valóban az volt a mélypont. 2023 tranzakciós számát ugye a KSH még nem adta ki, nagyjából a szakmában egyetértünk abban, hogy egy ilyen 90 ezer körül plusz-minusz 5-10 ezerre várjuk a tranzakciós számot. Nyilván akkor mondhatjuk, hogy túl vagyunk rajta, hogyha 2024-ben ennél több lesz, mondjuk egy olyan 10-15%-kal a tranzakciós szám, és 100 ezer felé fog kúszni. Mi azt várjuk nagyjából itt a Balla ingatlannál, hogy 110, esetleg 120 ezer tranzakciós szám fog összejönni 2024-ben, figyelembe véve ugye az előjeleket.
Mert hogy egyébként mocorog a piac, tehát mondjuk az év végén, meg most az év első néhány hetében jelentősebb mozgást érzékeltek a piacon?
Ez így van. A kollégáim egymástól függetlenül is arról számoltak be, hogy jelentősen nőtt az érdeklődő telefonok száma az ingatlanok iránt. Olyan számú érdeklődésről számoltak be, amiről mondjuk az elmúlt egy-másfél évben nem. Ez inkább a régebbi, a néhány évvel ezelőtti keresleti piacot idézte fel, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy meddig fog kitartani a lendület. Mondom, igazából nyilatkozni arról, hogy kilábaltunk-e, majd szerintem inkább olyan az első negyed év, második negyed év körül lehet, akkor már látni fogjuk a megvalósult tranzakciószámokat. Most minden esetre úgy tűnik, hogy túl vagyunk a mélyponton.
Változott-e a keresett ingatlanok mérete, vagy a típusa, vagy ez azért viszonylag standard, függetlenül attól, hogy éppen nehéz idők járnak, vagy éppen pörög a piac?
Ugye 2024. január 1-től bevezetésre került a CSOP Plusz. Ezek leginkább az ilyen 40-50-60 millió forintos ingatlanoknak a piacát dobja meg, és a kollégám is arról számoltak be, hogy ebben a kategóriában nőtt meg a kereslet, tehát az ilyen mondjuk másfél szobás, kettő, esetleg három szobás ingatlanoknak.
Ezek szerint akkor a CSOP Plusz az megmozgatta a fővárosi vásárlók fantáziáját?
Úgy tűnik, a kollégák erről számoltak be, és jóval több a ingatlan megtekintés, mint az egy évvel korábbi időszakban, úgyhogy optimisták vagyunk a jövőt illetően.
Na most ugye közben vannak pozitív előjelek a hitelpiacon, és legalábbis a hitelkamatok, mintha változtak volna. Mennyire van verseny a hitelpiacon? Vagy van-e egyáltalán verseny?
Szerencsére lett verseny. Bevezetésre került január 1-től egy úgynevezett kamatplafon. 7,3%-ban maximalizálták, hogy mennyi lehet a hiteleknek a felső kamatplafonja. Szerencsére azonban ez a 7,3 valóban csak egy elméleti. A hiteles kollégánk arról számolt be, hogy jelen pillanatban a nagy átlag THM, amivel jelzálog hitelhez lehet jutni, ez ilyen 6,8% körül alakul. Amiből egyébként a bankok hajlandóak további engedményeket tenni, amennyiben egyes feltételek teljesülnek. Abban az esetben, hogyha valakinek például kifejezetten kedvező a fizetése, mondjuk akár vállalja azt, hogy mondjuk ilyen 800-1 millió forint körül utal a banknak, illetve nagyon nagy összegű hitelt vesz fel, a nagy összeg az azt jelenti, hogy 40 millió felett, egyes bankok akár már 6,2-6,3% körül is adnak hiteleket, és a hiteles szakértő kollégánk arról számolt be, hogy szerinte reális esély van arra, hogy az év második felére igazából a nagy közönség számára is elérhetővé válnak a 6% körüli kamatok, figyelembe véve azt, hogy elkezdett ugye csökkenni a jegybanki alapkamat, az infláció is lentebb van, tehát reális esély van arra, hogy akár 6% körül is az év második felében kaphatunk jelzálog hiteleket.
Na hát akkor ezek szerint mozog a piac. Kínálati oldalról mi a helyzet? Gondolom, nem lett több lakás hirtelen a piacon.
Hát több lakás az elmúlt időszakban nem lett. Inkább arról lehet beszámolni, hogy egyes tulajdonosok emelték az ingatlanunknak az árát. Volt olyan is, aki annak ellenére emelte, hogy nem volt rá megtekintés az elmúlt időszakban, Ugye a tulajdonosok figyelték a médiát, hallották benne, kihallották belőle, hogy van egy támogatási rendszer, amely megpörgetheti a piacot, és több tulajdonos is úgy döntött, hogy ennek hatására emel az áron. Egyelőre még nagyon az év elején vagyunk, a tranzakciószám még nem igazolta vissza, hogy valóban ennek a nagy emelésnek vajon milyen hatása lehet. Kíváncsian várjuk, hogy létre fognak jönni a tranzakciók, de egyelőre a megtekintés számok azok, ahogy jeleztem már az előbb is, magasabbak.
A versenytársak arról számoltak be, hogy tavaly, annak ellenére, hogy mélyponton volt az ingatlan piac, nem nagyon csökkentek az ingatlan árak, az alkú mértéke nőtt. Ezt te is meg tudod erősíteni, vagy ti azt tapasztaltátok, hogy azért volt árcsökkenés a piacon?
Mi azt tapasztaltuk, hogy volt árcsökkenés, például a peremkerületi lakásokat illetően az egészen biztos, hogy 2023-ban alacsonyabb átlagáron adtuk el, mint 2022 közepetáján. Valahol én úgy gondolom, hogy olyan 2022. augusztus-szeptemberében volt a fordulópont, egész addig emelkedtek az árak, utána pedig ott volt egy megtorpanás, bizonyos ingatlanoknál csökkent az ár, bizonyos ingatlanoknál stagnált. Nyilván, hogyha valakinek nem volt nagyon sürgős az eladás, akkor kitartotta az ingatlan árát, de ebben a nagy kínálatban azok tudtak egyébként egyről kettőre jutni, akik csökkentették az ingatlan árat. Mi egyértelműen mértünk átcsökkenést. Például mondjuk elképzelhetetlen volt 2022, mondjuk a nevezett augusztus-szeptemberig, hogy Budapesten ilyen 28-29 millió forint alatt másfélszobás panellakásokat adjunk el, ami 2023-ban például nagyon-nagyon sokszor megtörtént. Tehát egyértelműen árcsökkenés volt. Ugyanakkor voltak ilyen ingatlantípusok, amiben a tulajdonosok nem szívesen engedtek, ilyenek voltak például az újszerű, vagy esetleg mondjuk az újépítésű ingatlanok, a felújított ingatlanok, ezekből valójában nem szívesen engedtek.
Jó, egyébként hogy áll az alku jelen pillanatban? Tehát az, hogy emelnek emberek, az sokszor annak is köszönhető, hogy már híre ment annak, hogy jelentős alkúval kelnek el a lakások. Valóban az látható, hogy ha valaki magasabb áron is tartja az ingatlanát, azért most már hajlandó alkudni.
Jelen pillanatban a kollégáim azoknál az ingatlan típusoknál, ahol megnőtt a kereslet, elég sokan arról számoltak be, hogy igazából nagyon minimális volt az alku. Úgyhogy amikor kereseti piac van, és most ez a csok plusz hatására a beérkező hívások mennyiség alapján úgy néz ki, de ugye az a helyzet, ahogy mondtam, ezt majd a lezárt tranzakció fogják megmutatni, hogy valóban igazunk volt-e vagy sem, és az körülbelül az első negyed évnek mondjuk a derekán végére addigra ki fog derülni, hogy amikor kereseti piac van, akkor az alkú az minimalizálódik, általában ilyenkor mondjuk egy olyan 2-3, esetleg mondjuk 5% szokott lenni, amikor pedig kínálati piac van, akkor inkább a 10%-hoz közeledik az alkunak az átlagos mértéke.
Akkor, ha már itt az imént említetted, hogy 30 millió alá nagyon ritkán mentek a lakásárak, különösen a kedvelt kerületekben, meg a kedvelt lokációkban. Mire lehet most elég 30 millió forint? Ugye ez egy olyan lélektani határ, amit mondjuk az egyedülállók szívesen áldoznak lakásra, főleg a kisebb lakásokra.
Hát a 30 millió forint, ez mondjuk ezelőtt 10 évvel még a 10 millió forintos limit volt körülbelül, tehát hogy nagyjából tényleg a beugró szint. Ugye azt kell tudni Budapesten, hogy a lakásoknak az átlag négyzetméter ára az olyan 800-850 ezer forint körül van. Ebből, hogyha számolgatunk, akkor viszonylag könnyű kiszámolni, hogy a 30 millió forintos határért olyan túl nagy lakásra a vevők nem számíthatnak. Például vannak olyan kerületek, általában ugye a peremkerületek, ahol ha valakinek szerencséje van, akkor felújítandó panellakást ki fog tudni fogni ennyi pénzért, illetve van egy-két kerület, ahol vannak a 35 négyzetméteresnél is kisebb alapterületű panelek, ilyen 27-28 négyzetméteres panelek, az mind biztos, hogy ki fog jönni 30 millió forintból, bár ugye itt is kompromisszumot kell kötni, mert 30 millió forintért teljesen felújított panellakásra nem lehet számítani. Tehát nyilván a vevőnek kompromisszumot kell kötni, és el kell fogadni azt, hogy ezért az összegére felújítandó panelt fog találni. Amit még kijöhet ebből az összegből, hogyha esetleg valakinek mondjuk nagyobb alapterületre lenne igénye, mint a 25-30 négyzetméter, akkor találhat, azonban ott is kompromisszumot kell, hogy kössön, mert nagyobb alapterülettel valószínűleg csak házrészt fog találni, osztatlan közös tulajdonban, ott elképzelhető, hogy akár 40-50 négyzetméteres házrészt is kaphat, mert ezek a ingatlanok ilyen hát 500-600 ezer forintos négyzetméter áron mehetnek. Általában ugye szintén a külvárosban találhatóak meg, azonban, mivel osztatlan közös tulajdonban vannak, ezeknek a hitelezése kérdőjeles lehet, ugyanis nem minden bank hitelezi, csak akkor, hogyha van használati megosztás, és nem mindenhol rendelkeznek egyébként a tulajdonosok használati megosztással, illetve ugye nem is mindenki szeret osztatlan közös tulajdonban közös házrészbe költözni.
Egyébként ezeket utána nagyon nehéz eladni, gondolom.
Hát nyilván ezek elég megosztóak, ezek az ingatlanok. Itt 8-10 házrész szokott lenni egy közös udvarban. Az udvaroknak ugye az összetétele, azt szoktuk mondani, hogy lakóösszetétel vegyes. Valóban egyébként, hogyha esetleg mondjuk problémás a lakóösszetétel, akkor elképzelhető, hogy egy-két ilyen lakást nehéz eladni, illetve csak nagyon nyomott áron. Arra is fel kell készülni, hogy akár 500 ezer forintos négyzetméter ár alatt mennek el.
Ez azt jelenti, hogy 500 ezer forint alatt már nem kapja meg az ember Budapesten egyetlen kerületben sem a lakások négyzetméterét.
Hát, hogyha ugye klasszikus társasházi lakásban gondolkodunk, albetétesítve, azt kimerem jelenteni, hogy ilyet 500 ezer forinttel nem fog kapni senki.
Na most gondolom abban továbbra sincs változás, hogy bizonyos kerületek között akár 3-4 százezer forint különbség is lehet egy-egy négyzetméter lakás árában, és valószínű, hogy Budán vannak a drágább környékek.
Így van, hát ezzel egyetértek. Ugye a 12. kerületben, második kerületben 30 millió forintért, gyanítom, hogy még...
Szuterincse.
Még szuterincse, nagyon igen. Tehát hogy nagyon erősen kell kompromisszumot kötni, hogyha valaki ezekben a kerületekben lakást szeretne venni, de ugyanez igaz mondjuk az 5. kerületre is. Hogyha mondjuk valaki, tegyük fel, hajlandó kompromisszumot kötni, akkor elképzelhető, hogy a 6., esetleg a 7. kerületnek a külső részein ott már kaphat egyébként 30 millió forintért egy kisebb lakást, de ezek jellemzően sötétebb lakások lesznek, vagy földszintiek, vagy nagyon erősen felújítandóak, úgyhogy nagyjából erre lehet számolni 30 millió forintért.
És ha már itt korábban arról beszélgettünk, hogy a Csokk Plusz mozgathatja meg idén ezt a egyelőre még kétesélyes piacot, ezek a lakások, amikről most beszéltünk, tehát ezek a kicsi 30 millió forint alatti áron esetleg elérhető lakások piaca megmozdult, vagy igazából ez a piacnak az a része, ami mindig megy, mert még ez a legelérhetőbb?
Mind a kettő igaz. Valóban jól látod, az ingatlanpiacnak ezek mindig a leglikvidebb, legeladhatóbb ingatlanai. Általában ezeket tudják a legtöbben megvásárolni, de az is igaz, hogyha összességében mozdul a piac, és mondjuk egyre kedvezőbbek a feltételek, egyre alacsonyabbak a hitelkamatok, akkor nyilván erre is nő egyébként az érdeklődés. Azt megfigyelhetjük egyébként így az elmúlt években, most már szinte kijelenthető az elmúlt 20-25 évnek a tapasztalatából, hogy Magyarországon még a legnagyobb gazdasági válság idején is, ami a 2008 és 2013 között volt, 80-85 ezer tranzakció szám alá nem esett a 80-85 eladás közé, nem esett a tranzakciószám. Ezt figyelhetjük már most 2023-ban is. Most valamivel felette voltunk, ahogy várjuk ilyen 90-95 ezerre, és ezeknek a 80-90 ezer közötti tranzakcióknak egy jelentős részét a kisebb alapterű ingatlanok teszik ki, hiszen ezek a leghozzáférhetőbbek, akár mondjuk a kisebb pénzűek számára is.
Ugye sokat beszéltünk a Csokk Pluszról, ezek szerint akkor csak ez az egyetlen, ami mondjuk optimizmusra adhat okot, vagy látsz egyéb folyamatokat is az ingatlanpiacon, ami miatt akár feltételezheted, hogy 120 ezer közelébe is eljuthat a tranzakció szám idén?
Igen, hát a Csokk Pluszon kívül még kettő olyan dolog van, amelyik szerintünk fűtheti a piacot. Az egyik pont az, amiről az előbb beszéltünk, hogy 2023-ban a 90 ezer tranzakció szám, az feltételezés az előtte lévő év sem volt olyan túl erős. Igazából Magyarországon az átlagos tranzakció szám, azt vettük észre, hogy ilyen 140-150 ezer körül van. Hogyha ez alatt vannak a tranzakció számok, akkor ugye a piacon a kedvezőtlen körülmények miatt elhalasztódnak a tranzakciók, és azt várjuk, hogy az elmúlt másfél-két évben ott maradt 50-60 ezer tranzakció, a következő egy-kettő évben ennek meg kellene valósulnia, hiszen ugye az igények azok megvannak. Aha. Magyarországon jelen pillanatban ugye 4 millió ingatlan van, és az a tapasztalat, hogy egy átlagos évben ennek körülbelül 4%-a szökött gazdát cserélni, ezt hívjuk úgy, hogy átlagos forgás sebesség, ezért 4% Magyarországon, amikor gyengébb időszak van, akkor csak 2, esetleg 2,5-re zuhan be, amikor pedig nagyon erős a piac, akkor akár 5-6%-ra is felmehet, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez lehet az egyik mozgatórugója még, hogy egyszerűen elhalasztottak adásvételeket a kedvezőtlen kamatkörnyezet miatt. A másik pedig, ami még esetleg mondjuk megdobhatja az ingatlanpiacot, az, hogy ha valaki most akarja a pénzét befektetni, akkor már nem talál olyan kedvező állampapírt, mint mondjuk ezelőtt egy másfél évvel, amikor 16-17%-ot is ígértek. Jelen pillanatban már a 10%-ot sem érik el az állampapíroknak a hozama, és a befektetőknek nyilván az is egy szempont lehet, hogyha ingatlant vásárol, az elmúlt évnek mondjuk az, hogy nem nőtt, inkább stagnáltak az ingatlan árak, ez előrevetítheti azt, hogy nem csak a hozamra számíthat, hanem akár az ingatlannak az érték növekményére is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki most akar befektetni, jelen pillanatban az ingatlan már versenyképes, vagy akár még jobb is lehet, mint az állampapír, ami a tavaly évben nem volt igaz.
Na hát akkor majd meglátjuk, hogy ebből a prognózisból mi válik valóra. Bala Frigyes, a Bala ingatlan operatív igazgatója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.